Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 81. Zsoltárunkat, a 81. Zsoltár első versét, örvendezzetek az erős Istennek, énekeljetek dicséreteket. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük a 168. dicséretünket. A 168. dicséretünket mind a 4 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik, ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Márk evangéliumából olvassuk, Márk evangéliumának 16. részéből, a 15. verstől a 20. versig. Márk evangéliumának 16. részében a 15. verstől ezt olvassuk. És mondanékik Jézus, elmenvén széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólanak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minek utána szólott valanékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikálnak mindenütt, az Úr együtt munkálkodva velük, és megerősítvén az igét a jelek által, melyek követik vala. Amen. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát közöttünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy ma is imádattal, hódolattal állhatunk meg előtted. Köszönjük néked, hogy szólni akarsz hozzánk, és kérünk, hogy adj nekünk halló füleket és értő szíveket, hogy meghalljuk és megértsük, amit tanítani akarsz, személyesen minnyájunknak. Kérünk téged arra, hogy ne engedd, hogy üres kézzel menjünk el ebből a templomból. Segíts bennünket, hogy magunkkal tudjuk vinni szívünkbe zárva te beszédedet. Magunkkal tudjunk vinni valamit, amit te tőled hallottunk, amire te tanítottál ma bennünket. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy megértsük, mit kell hinnünk. Látod, hogy magunktól azt se tudjuk. Olyan sok tév dolgot, hamis dolgot hiszünk, fogadunk el. Kérünk, segíts, hogy hinni tudjunk neked, hinni tudjunk a te igédnek, az igazság beszédének. És taníts arra, Urunk, hogy mit kell cselekednünk, mert látod, hogy magunktól azt se tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi a jó, mi a helyén való. Magunktól csak tévedezünk ebben a tekintetben is. Kérünk téged, hogy segítsél bennünket, hogy megértsük, mi az a jó, amit te kívánsz tőlünk. Mit kell tennünk a hétköznapi életünk forgatagában. Köszönjük néked, hogy aki hiszi és teszi, amit te mondasz, amire te tanítod, az boldog lesz. Az boldog lesz a hétköznapjaiban, az ünnepjeiben. Boldog lesz életében, halálában, és boldog lesz örökkön örökké. Köszönjük néked, hogy ezzel a vágyjal állhatunk most előtted. Úrunk, szeretnénk tényleg boldogok lenni, és áldunk azért, mert te ennek a titkát elénk adod, a te drága szavadban, a te drága igédben. Kérünk, hogy munkálkodj szívünkben, a te lelked által, add, hogy örvendezzünk, magasztaljunk téged, és meggazdagodva térjünk vissza teendőinkhez. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, és így várhatunk téged. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt.
Az utolsó alkalommal a KT utolsó fejezetében az Úr imádsághoz értünk, és a most következő részek, következő kérdések az Úr imádság a mi atyánkkal kapcsolatos. Nézzük az első kettőt. Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Erre a felelet azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizodalmat, ami imádkozásunknak alapja kell, hogy legyen. Tudnélik, hogy Isten a Krisztus által atyánká lett, s amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nékünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Következő kérdés, miért teszed hozzá ezt? Ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit ne gondoljunk, ami földi, és az ő minden hatóságától várjunk minden testi, lelki szükségünk kielégítését.
Köszönjük szépen. A 372. énekünk első versét énekeljük el, igehirdetésre készülődve. 372. énekünk első versét, ami így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvassuk, a 11. rész 19-től 21. versig terjedő szakaszából. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. részében a 19-től 21. versig ezt olvassuk. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely István miatt támadott, eljutottak Feníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. Senkinek nem prédikálva az ígét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban köztük némely ciprusi és cirénei férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze vala velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Kedves testvéreim, az antiókiai gyülekezetet vizsgáljuk. Láttuk ennek a gyülekezetnek a kezdetét. Most azokat vegyük egy kicsit szemügyre, akik szolgálata által létrejött az a gyülekezet. Azokat a névtelen igehirdetőket, névtelen prédikátorokat, bizonyságtevőket, akikkel itt találkozunk az ígében. Persze nem sok adatunk van róluk, viszont mégis elég ahhoz, hogy beszélhessünk róluk, és egy kicsit elénk rajzolódjon az ő arcképük. Először is azt vizsgáljuk, hogy ezek az emberek honnan származtak. Utána megvizsgáljuk, hogy mi jellemezte őket magukat, és aztán harmadszor, hogy mi jellemezte a szolgálatukat. És remélem tényleg, hogy a végére kirajzolódik előttünk ezeknek a prédikátoroknak, igehirdetőknek az arcképe. Említettem korábban, hogy az ókorban a zsidók különböző gazdasági és politikai okok miatt teljesen szétszóródtak a világban. Spanyolországtól a Krím félszigetig mindenhol éltek kisebb-nagyobb zárt kolóniákban. Ez volt az úgynevezett diaszpóra zsidóság. Ezekről a helyekről aztán azok a férfiak, akik csak tehették, fölmentek Jeruzsálembe a legfőbb zsidó ünnepeket a törvény szerint ott megünnepelni. Így volt például Pünkösd ünnepén több ezer zarándok Jeruzsálemben. Sokan éppen közülük tértek meg, elfogadva Jézust Messiásnak, Krisztusnak, életük urának. Voltak azonban olyanok is, akik már nem otthon születtek, nem Palesztinában születtek, hanem Palesztinán kívül, és hazatértek Palesztinába, Jeruzsálembe vagy az országba. Volt, aki rövidebb ideig jött vissza, volt, aki hosszabb ideig, volt, aki végleg hazatért az ígéret földjére. Általában azt feltételezik, hogy különösen idős emberek voltak, akik a diaszpórából, a szétszórtságból, aztán amikor megöregedtek, visszamentek Jeruzsálembe vagy a környékére, és ott halljanak meg az ígéret földjén. Ott temessék el őket. Találtak ilyen görög neveket, görög nevű zsidókra utaló urnákat, illetve hát ilyen halotti maradvány tartó osszuáriumokat, és világosan látszik ez a szokásuk a zsidóknak. Lényeg, hogy azok a diaszporából hazatérő zsidók, akik visszajöttek Jeruzsálembe, ezek Jeruzsálemben egy külön zsinagógába jártak. Volt egy úgynevezett hellén zsinagóga, vagy görög zsinagóga. A régészeti feltárások során elő is került ennek az emléke. Tehát világosan lehet tudni, hogy volt ilyen zsinagóga, ahova görögül beszélő zsidók jártak, és ez volt a hellének zsinagógája. Ezek a természetesen mellett, a zsinagóga mellett ott voltak a jeruzsálemi, az eredeti, az otthon élő zsidóknak is zsinagógája, vagy zsinagógái, sok volt. De ezek a zsidó zsinagógák egy kicsit szigorúbbak voltak, mint a helléneknek a zsinagógája. A hellének azok ugye a görög világból visszatérő zsidók, akik tudtak arámul is, tudtak görögül is, ismerték a görög kultúrát, a görög szokásokat, ők egy kicsit a nyitottabbak voltak, ők a liberálisabban gondolkoztak, mint az otthon maradt honfitársaik. voltak feszültségek a hellén zsinagóga és a helyi zsidó zsinagógák között. De hát azért a lényegben mégis megegyeztek. Az biztos, hogy Pünkösd ünnepén, ahogy olvassuk a Bibliában, nagyon sok ilyen görögül beszélő zsidó fogadta el, hogy Jézus a Messiás, a Krisztus. Persze nem csak ilyenek fogadták el, hanem helyi illetőségű, helyi lakosok is, tehát jeruzsálemi zsidó területen élő zsidók is elfogadták sokan Jézust. Így aztán a helyi jeruzsálemi gyülekezet, keresztény gyülekezet, ami a legelső gyülekezet volt a világban, ebben voltak olyan zsidók, akik görög területről jöttek, telepedtek vissza és éltek ott Jeruzsálemben, és voltak olyanok, akik eredeti zsidó közegből, hazai közegből tértek meg, és ez a két csoport együtt élt aztán a hívő keresztény gyülekezetbe. Az apostolok cselekedeteinek a hatodik részében találkozunk ezzel a két csoporttal, a helléneknek nevezett keresztény zsidókkal, meg a hébereknek nevezett zsidókkal, a helyi illetőségű, helyi gyökerekkel rendelkező zsidókkal. De ezek ott éltek. Persze voltak olyan görög területről érkező, a birodalom egyéb területeiről érkező zsidók, akik visszamentek a maguk területére, a maguk lakhelyére, azt ott beszéltek tovább aztán Jézusról. Így Pál apostol, amikor elindult, hogy Jézusról beszéljen a világba, az akkori római világba, már sok helyen hallottak arról a Jézusról, azoktól a zsidó kollégáktól, akik annak idején Jeruzsálembe hittek és visszatértek. Így például valószínűleg Rómában a keresztény gyülekezet létrejött, ezeknek a prédikátorok munkájának volt köszönhető. Zsidók voltak, elmentek Jeruzsálembe, ott megtértek, elfogadták Jézust, visszamentek Rómába, elkezdték ezt mondogatni, és ott létrejött egy keresztény gyülekezet. Pál nem járt soha így Rómába, nem ő alapította a római gyülekezetet, mégis írja nekik a római levelet, mert ott már voltak keresztjének. De Pál más levelébe is utal arra, hogy ő egy megkezdett munkába kapcsolódott bele, mint a pogányok misszionáriusa. Summa-summarum testvérek, hogy az is világos, hogy az első vértanú, akit ugye keresztény vértanú, akit Istvánnak hívtak, Jeruzsálemben élt, és minden valószínűség szerint, szinte 100%-ra mondható, a hellenistáknak a zsinagógájához tartozott. Vele együtt, mondom, ide jártak a görög világból hazatelepült cirénei, alexandriai, cilíciai, sőt, még helyi zsidók is egyébként. És ennek a közösségnek, a zsidó közösségnek a tagjaként fogadta el István Jézust Krisztusnak. Aztán kezdett beszélni erről a hitéről, és kezdett vitába szállni, és végül a zsidó vezetők elé került, akik nem tudtak az ő érveire mit válaszolni, és végül hát megvádolták Mózesnek, meg Istennek a káromlásával, és megkövezték őt. A lényeg, hogy a vezetők ezután, az ő kivégzése után a zsidó vezetők drasztikus eszközökhöz nyúltak, és itt már ismerjük a történetet, hogy a tarzuszi Pál, mint fő kopó, főszerepet játszott a keresztény zsidóknak az üldözésébe és írtásába. A lényeg, hogy Jeruzsálemből ekkortájt kezdtek el menekülni az ott élő keresztjének, a zsidó keresztjének, akiknek mondom, egy része eredeti zsidó lakos volt, hogy így mondjam, zsidó gyökerekkel rendelkezett, ott élt, ott szocializálódott, de voltak olyanok is, akik máshonnan települtek vissza, és most újra menekülniük kellett, Megindult egy zsidó keresztjén kiáramlás Jeruzsálemből az üldözés során. És nagyon, nagyon érdekes dolog ez, hogy ezek között, az emberek között lehettek, sőt voltak, ezek a névtelen férfiak is, ezek a névtelen igehirdetők is, akikről olvassuk, hogy elmentek Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. És először a zsidóknak, aztán a pogányoknak is már elkezdtek Jézusról beszélni, és hívni őket Jézusnak a hitére, Jézusnak a követésére. Tehát lényeg, hogy ezek az emberek Jeruzsálemből elmenekülő, de nem ott született, nem Palesztinában született, hanem máshol született emberek voltak, zsidók, de egyúttal keresztjének is. Hol születtek? Cipruson születtek, ugye ezt tudjuk, hogy a földközi tengernek az egyik legnagyobb szigete, illetve Cirénében születtek ezek a férfiak, az Küréna, így mondják azt a várost. Az Észak-Afrikában, ma Líbiában van ez a város, illetve hát most már nem város, ma romváros. Nagy régészeti feltárás folyik ott. Nagyon nagy város volt annak idején. Tehát ezek a férfiak, ezek a zsidók, ezek ott születtek Cirénében, a másik fele Ciprusba, Jeruzsálembe mentek, ott megtértek, ott voltak a gyülekezetben, amikor elindult az üldözés, onnan elindultak, és mentek, amerre tudtak. Amerre láttak, hogy így mondjam, amerre fogadó készség volt. Hát elindultak észak felé egyébként, mert ez a Fönícia, illetve Ciprus, ezek mind Izraeltől északra fekvő területek, és északra van Antiókia városa is, ahova mentek. Most már nagyjából látjuk, hogy ezek nem kiképzett misszionáriusok voltak, nem voltak felszentelt papok, nem állt mögöttük semmiféle missziós társaság, de még mondjuk így kiküldő gyülekezet se. Egyedül az üldözés állt mögöttük, meg az Úr keze volt velük, és így vezetgette őket a maguk útján. Na hát most már nagyjából látjuk, hogy kik is lehettek ezek a névtelen prédikátorok, honnan származtak ezek. De nézzük másodszor, hogy mi jellemezte őket. Hát először is, testvéreim, ezeket az embereket az Úr Jézussal való szeretet közösség jellemezte. Ezek az emberek szerették az Urat. Hittek Jézus evangéliumában, az értük meghalt és feltámadott Jézusba, szerették őt, közösségük volt az Úrral. És az Úr az ő lelke által, mint egy rávette őket, hogy beszéljenek róla. Ők egy olyan Úrról beszéltek, akit hittek és akit szerettek. Nem tehették meg, hogy erről a Jézusról ők hallgatnak. Azt mondja már Jeremiás proféta, az Úr szolgálja, hogy az Úr rábízta az ígét, amit el kell neki mondani, és az próbálja, hogy ne mondja el, de olyan, mintha egy tűz lenne a csontjaiba zárva, és neki ezt el kell mondani. Ezek is így voltak, ezek a névtelen zsidó keresztény férfiak. El kellett mondani. Pál apostol mondja, hogy engem a Krisztus szerelme szorongat. Én nekem el kell mondanom, hogy Krisztus nem csak engem szeret, hanem titeket is szeret. És higgyetek ebben a Krisztusban, aki a názáreti Jézus. Higgyetek benne, kövessétek őt. Ők is érezték ezt a fajta lelki kötelességet, hogy ő beszélni kell. És ezek a névtelen zsidó keresztjének is érezték ezt a belső szükséget, hogy ő nekik beszélni kell Jézusról, nem csak élniük kell keresztjénekként valahol, ahol éppen le tudnak, hanem prédikálniuk kell, igét kell hirdetniük. Az Úr Jézus velük volt, és ő maga lelkesítette és erősítette őket. És testvéreim, azt gondolom, hogy egy mai embernek, egy mai keresztény embernek is ez kellene legyen a jellemzője, hogy én hiszek Jézusban, mint az én megváltómban, mint az én uramban, akkor engem ő arra késztet, arra kötelez, hogy beszéljek róla, tegyek bizonyságot róla a környezetre, ne hallgassak, hanem szóljak róla. Ha én hívő vagyok, akkor szóljak, beszéljek. Ha újonnan született, megtért ember vagyok, szóljak, beszéljek. Az Úr erre lelkesít engem, erre biztat engem. Hát manapság, testvéreim, sajnos sok olyan ember beszél, keresztjének nevezik magukat. Lehet olykor lent ülnek a gyülekezetben, máskor a szószéken ácsorognak, akik nem tértek meg, nem születtek újonnan, nem jutottak igazán hitre. Mégis beszélnek össze-vissza. Beszélnek, magyaráznak, azért, mert lelkészi diplomájuk van, azt hiszik, hogy attól már ők az Úrnak a szolgái lehetnek. Ez nem így működik. Ezek az emberek, ezek a férfiak, ezek a névtelen férfiak, ezek nem volt lelkészi diplomájuk, de volt egy élő Jézusuk. Egy szerető megváltójuk, egy élő Uruk, aki arra kötelezte őket, hogy beszéljenek. Hiába van manapság valakinek lelkészi diplomája, de nincs élő Ura, akkor jobb lenne, ha hallgatna, nem mondana semmit. Manapság, testvéreim, nem is kritérium a teológiákon az, hogy egy ember megvallja a Jézus Krisztusba vetett személyes hitét. Ne talántán, hogyha megvallja valaki, hogy ő megtért ember, vagy újjászületett ember, azt kiröhögik a szó szoros értelmébe, a saját társai. De mivel egyetemi fakultás, az egyetem fakultása nem kérdezheti meg a hallgatókat, a teológus hallgatókat a meggyőződésük felől, ugye, mert az magánügy. Végezzel a teológiát, tanulja meg a görögöt, hébert, mindent, vizsgázol, leoszt, ha megvan, kezdj be a diplomát. Gyülekezet meg válassza meg, akkor is, ha nem hívő az illető, ha nem tért meg, ha nem újonnan született ember. Engedjék föl a szószékre, hadd prédikáljon, hadd tegye tönkre a gyülekezetet. Azért, mert valakinek testvérek lelkészi diplomája van, nem azt jelenti, hogy megtért újonnan született ember. Ezek az emberek, ezek a prédikátorok, testvérek újjászületett emberek voltak, és prédikáltak. Igét hirdettek az embereknek, lelkészi diploma nélkül. Az lenne persze a jó, ha a lelkészek újonnan született, megtért, hívő emberek lennének, mind. Mert akkor más lenne a helyzet. De sajnos nem ez a helyzet. Na de, hadd menjek tovább. Ezeket a zsidó keresztényeket nem csak ez a személyes hit, bizalom, Jézus Krisztushoz való odatérés, a vele való élő kapcsolat jellemezte, hanem egy mély hitismeret is. Hitismeret. Az, hogy ők hittek, illetve kit hittek, miben hittek, az kiderült a szavaikból. Ők úgy beszéltek, az igét mondták, ugye beszéltünk már erről, hogy az igét hirdették, azaz Jézust, mint urat prédikálták. Ezek az emberek Jézusról úgy beszéltek, hogy amit mondtak róla, az az ő személyes ismeretük, az ő személyes meggyőződésük volt. Nem tudatlan emberek voltak, akik olyan is, mikről beszéltek, amiket nem is éltek át, vagy nem is tulajdonképpen nem is hittek. Nagyon sokszor, testvérek, egy csomó lelkésznél a mai világban lehet látni, hogy beszél, de nem tudja, hogy mit beszél. Nincs tisztában a bibliai tanításokkal, mert a teológia nem tanították meg neki. Nem szabad bedőlnötök. Nézi az ember a tévét, néha hallgatja a rádiót, beszél egy lelkész, mindjárt hasra esnek az emberek. Jaj, ez biztos tanulta, biztos tudja. Nem biztos, test, egyáltalán nem biztos. És még ha esetleg tudja is azt, amit tudnia kell, nem biztos, hogy hiszi is azt, amit beszél. Ezek az emberek tudták is, meg hitték is, amiről beszéltek. Tudták is, meg hitték is. Ezek nem emberi gondolatokat tálaltak ott az emberek elé, hanem azt, amit Istentől hallottak. Istentől megértettek. Jézusról, az ő művéről, az ő életművéről, az ő szolgálatának a céljáról. Világosan beszéltek, úgy, mint akiknek az a személyes, belső meggyőződésük volt, hogy ez így van. Igazat beszélünk. Nagyon fontos lenne, hogy mi is, ha beszélünk, testvérek, nem csak lelkészként, hanem egyszerű keresztény emberként. Mi bennünk is legyen hitismeret és meggyőződés arról, hogy az, amit most mi mondunk valakinek, az úgy igaz. Az megállja helyét. A harmadik dolog, ami úgy feltűnik nekem így, hogy ezek az emberek biztosan szent életet éltek, tiszta életet éltek. Ezek a ciprusi és cirénei zsidó keresztjének engedtek Jézusnak és az ő akaratának, és nem voltak szentségtelen, pogány életvitelű emberek. Ezek komolyan vették az Úr akaratát, és igyekeztek ahhoz alkalmazkodni, és szent életre törekedtek, nem tudom máshogy mondani, tiszta életre, Isten akaratával összhangban álló életre törekedtek, és így prédikáltak az embereknek. Nem mondhatták azt a hallgatóik, hogy ja, ti beszéltek? Hát tegnap este láttunk benneteket, hogy részegen tántorogtatok a tükékultusz Isten tisztelete után. Jó, kijózanodtatok, most meg itt Jézusról beszéltek? Nagyszerű. Nem így. Ezek szent életet éltek, nem voltak kicsapongó életűek, nem káromkodó emberek voltak, nem gyalázatos szokásokba merülő emberek, hanem szent életű, tiszta életű emberek voltak, és így prédikáltak. Az Úr velük is volt, meg is áldotta, meg is pecsételte a szavaikat, úgyhogy mások hittek nekik, és hittek általuk Jézusban. Testvérek, bár csak ilyen emberek lennénk, mindjárt, akik itt vagyunk, hogy így tennénk bizonyságot Jézusról. Hogy ott van mögötte, ami Isten akaratára épülő életünk, a szent szavaink, a tiszta cselekedeteink. Az, hogy nem sumákolunk, nem hazudozunk, nem aljaskodunk össze-vissza, nem titkolózunk mindenféle nyomorúságainkat, hanem tényleg ott vagyunk az Úr előtt, és igyekszünk szentül tisztán járni a keskeny úton Jézus akarata szerint. Hát így nem lehet prédikálni, testvérek, hogy az ember közben úgy él, ahogy. Közben már ott van mögötte 4 tönkrement házasság, 6 félreneve gyerek, vagy nem tudom én mennyi, és akkor közben ő bizonyságot tesz Jézus. Hát így nem lehet élni, testvérek, meg bizonyságot tenni. Ezek az emberek tehát először is ugye az Úr Jézushoz tért, újonnan született hívő emberek voltak, akiknek volt hitismerete, akik a személyesen hitték, amiről beszéltek, akiknek egy szent élet állt a szolgálatuk mögött. És egy negyedik ismérvük az, hogy meggyőződésük volt, hogy Isten a pogányokat is üdvözíteni akarja Jézus által. Emlékeztek, hogy ez a zsidó emberek számára ez egyáltalán nem volt egyértelmű. Ők úgy hitték, hogy Isten csak a zsidókat akarja úgymond üdvözíteni, és a pogányokkal, a nem zsidókkal nincs Istennek dolga. És Isten nehezen értette meg azt a zsidó népével, már a keresztényekkel is, hogy igenis a pogányok is lehetnek az én népem tagjai. És az üdvözültek közé ők is oda tartozhatnak. Péternek a Kornélius házába tett látogatása után kezdett megvilágosodni előttük ez, amiről egyébként már Jézus is beszélt nekik. De csak itt kezdték megérteni, hogy ja, hát nem csak zsidók térhetnek meg Istenhez, hanem a nem zsidók is. Nekünk ez természetes, de nekik akkor nem volt természetes. Ezeknek az embereknek volt látásuk, testvérek. Volt egy lelki látásuk, hogy ja, nem csak zsidók térhetnek meg, hanem pogányok is az Úrhoz. Jézus által ők is üdvözülhetnek. És feladták az előítéleteiket az emberekkel szembe, és mondták, na akkor nektek is beszélünk Jézusról, ti is ismerjétek meg. Testvéreim, nekünk is kell, hogy legyen egy ilyen látásunk, hogy Isten nem csak engem, nem csak minket, hanem a nem hívő embereket is utol akarja érni, és őket is meg tudja téríteni magához. Mi nem mondhatjuk azt, hogy ja igen, a fehéreknek, de a cigányoknak nem. Meg a jómódúaknak, de az alkoholistáknak nem. Ezeknek igen, azoknak nem. A románok azokban menjenek a nyavajába. A tótok is menjenek a nyavajába. A zsidók is menjenek. Nem lehet ilyet, testvérek. Valami lelki látásunk kell, hogy legyen, hogy Isten minden nép tagjai közül gyűjti össze az evangéliumot, és nekem az a kötelességem, hogy akár román, akár zsidó, akár magyar, akár cigány, nem tudom én, alkoholista, vagy nem tudom micsoda, beszéljek neki Jézusról. Az ő üdvözítőről, az ő szabadítőről, és hívjam őt, hogy bízza rá magát, és kezdjen egy új életet Jézussal. Kell, hogy legyen egy ilyen lelki látásunk, nem, hogy kizárunk ezt is, azt is, mert mi csak mi és akkor még 3 ember körülöttünk, a többit meg nem érdekel minket. Aztán itt van, testvérek, a következő ismérők ezeknek az embereknek, amire utaltam már eddig, hogy a szenvedést vállalták Jézusért. Vállalták a szenvedést. Hát ezeknek már ugye elmondtam, hogy a Jézusba vetett hitük miatt kellett elhagyni a földjüket, ahova valószínűleg visszatelepedtek már. A diaszporából visszajöttek Kürénéből, vagy Ciprus szigetéről, visszajöttek Jeruzsálembe, hogy ott éljenek az ígéret földjén, az Úr népe közösségébe, az Isten tisztelet központjába. És akkor ott megtértek, Jézust elfogadták, és egyszer csak kitört az üldözés ellenük, és menekül, újra kezd szedni őket a sátorfát, és menekülniük kellett. Említettem már ezt máskor, hogy ez egyáltalán nem könnyű dolog az, hogy valaki fogja a sátorfájt és felkerekedik, azt elindul egy más világba. Neki indul a teljesen ismeretlen területnek. Mert nem Kürénébe, meg nem Ciprusra mentek vissza, hanem elindultak más irányba. Üldözött emberek voltak, menekülő emberek voltak. Nem tehettek mást. Ismerték ennek a menekülésnek a szenvedését, nehézségét. És ez biztos, hogy a szavaikat nyomatékosabbá is tette, de most itt vagyunk, testvérek. Itt vagyunk mi Magyarországon. Magunkat reformátusoknak, meg keresztényeknek, meg nem tudom minek valljuk. Vajon mondunk mi valami olyasmit az embereknek, hogy elkezdjenek minket esetleg bántani? Érte? Ja, persze senki nem akarja, hogy bántsák. Ezért nem mondunk semmit, hogy bántsanak minket. Nehogy majd mondjunk, ami esetleg provokatív az embereknek, és akkor ne talántán még minket valami kis hátratétel érne, ugye? Addig-addig simogatjuk a mondani valónkat, hogy végül már senkit nem zavar a környezetünkbe, amit mondunk, ha mondunk egyáltalán valamit. Sokszor, testvérek, az a bajunk nekünk, a mi egyházunknak is, hogy beszélünk mi a világba, van médiánk, van újságunk, van rádiónk, van tévénk, van bár mindenünk, csak amit mondunk, az senkit az égvilágon nem zavar. Sőt, mindenki veregeti a vállunkat. De nagyszerűek vagytok. De jó gyerekek vagytok ti. Hát, még véletlenül sem mondtok olyat, ami bennünket, hitetleneket zavarna. Pöly! Megcsináltátok ezt a jó kis reklámfilmet karácsonykor. A fiú. Senkit nem zavart a világba. Csak a hívőket zavarta az egyházba. Hogy nem vagyunk képesek elmondani a kornak Jézus evangéliumát úgy, hogy a Bibliába leíratott. Mi más formába mondjuk el. Olyan formába, hogy őket az nem zavarja. Sőt, utána megdicsérnek minket. Kaptunk világi filmművészeti díjat. Nagyszerű filmet csináltunk. A világ elismerte. Az egyházba visszajön. Mit ugráltok ti ezen a film ellen? A világ elismerte. Íme, mekkora elismerést kaptunk rá. Igazolva van a dolog. Mondtunk valamit, a világ dehogy akar minket üldözni. Veregeti a vállunkat, gratulál, díjakat oszt nekünk. Tetszik neki. Csak nem mondjunk olyat, ami miatt még ne talántán valami üldözés érne bennünket. Hát testvérek, pedig a kereszténységnek az üzenete az eléggé éles üzenet, ma is éles üzenet. Ha azt mondanánk, amit Jézus mondott, ha azt mondjuk, amit az apostolok mondtak, az első keresztjének mondtak, a hitvalló elődeink mondtak, ha azt mondanánk a mi kultúránknak, akkor lehet, hogy az embereknek nem lennénk olyan szimpatikusak. Akkor mindjárt elkezdenének köpködni felénk. Mint ahogy köpködnek a szerencsétlen miniszterelnökünkre az Európai Parlamentbe. És ott kell neki megmondania, hogy ember, neki, nem ő mondta meg, hanem neki mondták, tudják Orbán úr, hogy miért bántják önt. Tudja? Azért, mert keresztény értékeket képvisel. Ez a probléma. Azon túl, hogy sért anyagi érdekeket is. Testvérek, óvatosan kritizáljuk a politikusainkat is, óvatosan, amíg egyelőre egyik-másik bátrabb, mint mi keresztjének. Mert legalább kimer állni való, és vállalja, hogy 80-szor szembe köpik, mi meg nem vállalunk semmit, nem mondunk semmit, nem állunk ki, illetve csak olyanokat sumákolunk, becsomagolgatjuk, meg nem tudom, mit csinálunk, hogy nehogy véletlenül valakinek eszébe jusson minket szembe köpni. Csak veregessék a vállunkat. Ezek az emberek, testvérek, forradalmi üzenetet mondtak. Ezek a cirénei, antiókiai férfiak a kereszténységnek a forradalmi üzenetét mondták, a felforgató üzenetét mondták el. Mert a kereszténység ilyen, nem ilyen konformizált, ilyen háziasított, ilyen megszelídített valami. Manapság, testvérek, jön ez a szerencsétlen tendencia újra és újra és újra az egyházba. Jön már 200 éve, de most is itt van. Világ vár tőlünk valamit, mi meg kiszolgáljuk. Ja, ezt akarjátok hallani, akkor tessék. Följött a racionalizmus a világba, jöttek az egyházba. Hú, nehogy véletlenül olyasmit mondjunk, ami a racionalistákat zavarja. Csoda nincs. Csoda nincs. Ilyen nincs. A racionalistákat zavarja a csoda. Húzzuk-e Bibliából az összes csodát? Nincs csoda. Nem volt csoda. Na, a világ azt... Na, így már tetszetek nekünk. Ti is azt mondjátok, amit mi. Nincs csoda. Jöttek a liberálisok. Keresztjének is elkezdték nyomni a liberális szöveget. Keresztjén mezbe öltöztetve, persze, keresztjén fogalmakba, de ugyanazt, amit a világ. A világ gratulál. Jön az egzisztencialista filozófia. Jönnek a keresztjének, kezdik az egzisztencialista filozófiához alkalmazni a mondani valójukat, az üzenet. Jönnek a pszichológusok, azokat is kiszolgáljuk. Nem szólunk a szószéken semmit a bűnről, az ítéletről, nehogy az emberekbe kisebb rendűségi érzést keltsünk, nehogy már elkezdjenek szorongani, meg félni a bűneik miatt, még neurotikusak lesznek szegények. Nem beszélünk a bűnről. Megváltásról se beszélünk. Semmiről nem beszélünk, amiről a pszichológusok azt mondják, arról beszélünk. Értitek ezt, testvérek? Egyszerűen elképesztő. Alkalmazkodunk állandóan, és visszhangozzuk, amit a világ kíván tőlünk. Persze, hogy nem bántanak bennünket. De nem is érdeklünk senkit, tulajdonképpen. Az utolsó dolog, testvérek, amiről beszélni akarok még itt, hogy ezeknek a férfiaknak nem ismerjük a nevét. Figyeljétek meg, hogy itt csak azt mondja Lukács, hogy ezek cirénei és ciprusi férfiak voltak, de nem mondja, hogy kik voltak ezek. Többen voltak, de nincs fölírva a nevük. ennek a későbbi korban olyan, és abban a korban is olyan jelentős gyülekezetnek alapító atyáit név szerint nem ismerjük. A mi gyülekezetünk alapítóit ismerjük, mert meg föliratott. Ugye? Lelkész, ki volt a presbiter, és így tovább, és itt. Kik voltak a tagok, meg van minden. Annak a gyülekezetnek nem ismerjük. Valahogy nem kérték Lukácstól ezek az emberek, hogy tehát azért írd már fel a nevünket. Hát azért mégis mi alapítottuk ezt a gyülekezetet. A mi szolgálatunk által jött létre a semmiből. Hát írd már fel a nevünket, na. Hát te történész vagy. Fontosak a nevek, ugye? Hát itt van a mi nevünk is. Nem. Ezek az emberek, testvérek elfogadták a névtelenséget. Így van ez jól, és ez arra utal nekem, hogy ők alázatos emberek voltak. Alázatos emberek, akik nem a saját nevüket akarták megörökíteni, hanem egy másik nevet akartak megörökíteni, Jézus nevét, mert őt hirdették. Ő rá mutattak. Ennek így kellene lennie, testvérek, manapság. Ma, mi van a kereszténységben, testvéreim? Akár a mi kereszténységünkben, a református kereszténységben. Hányszor az a helyzet, hogy magunknak akarunk nevet szerezni. Mi nem akarjuk, hogy a nevünk elmerüljön a névtelenségben. Mi meg akarjuk örökíteni a nevünket. Akár így, akár úgy. Emlékezzenek ránk és a teljesítményünkre. Ezek voltunk mi. És legyen fölírva, és legyen bevésve, és legyen aranybetűkkel, és legyen örökre ott. Mi. Én. Lássák csak ő hiúságát. Én voltam az. Ezzel meglopjuk az Úr dicsőségét, de tanúságot teszünk arról, testvérek, hogy mérhetetlenül hiúk és büszkék, gőgös emberek is vagyunk. Nem, testvérem, de nem lehet így prédikálni. Nem lehet így bizonyságot tenni. Bizonyságot tenni ezek az emberek tudtak, akik alázatosan jártak az ő urukkal, az ő uruknak, és az ő nevét akarták nagyjátani, nem a maguk nevét. Ők ismeretlenek. Jézus legyen ismert. Ez volt az ő elkötelezettségük, ez volt az ő vágyuk. És ezeket az embereket használta is az Úr. Íme testvérek, látjuk egy picit most már ezeknek az embereknek a jellemzőit, bár nem ismerjük a nevüket, de látjuk, hogy ezek kapcsolatban voltak Jézussal. Szerették az Urat, és az Úr is szerette őket. Ezek az emberek tudták, hogy miről kell beszélni az embereknek, kiről kell beszélni az embereknek, és tiszta meggyőződésükkel beszéltek erről a Jézusról. Látjuk őket, hogy ezek az emberek szent életet igyekeztek élni, amennyire csak rajtuk át kerülni a bűnt és az Úr akaratát cselekedni. Látjuk, hogy ezek az emberek, testvéreim, vállalták a szenvedéseket az Úrért. Nem adták föl a hitet, nem adták föl a Krisztusnak a megvallását, akkor sem ezért ilyen nehéz dolgokon kellett átmenniük. Vállalták ezt a konfrontatív üzenetet, és nem voltak hajlandók addig simogatni, hogy végül már nem zavart senkit. Hanem vállalták az evangéliumot, Jézus szemét a maga konfrontatív voltában. És mérhetetlen alázatos emberek voltak, akik nem a maguk nevét akarták, hanem az Úr nevét akarták megdicsőíteni. Na, ilyen embereket már az Isten formál, meg az ilyeneket tudja használni. És nem is csodálom, hogy abban a metropoliszban létrejött a szolgálatuk által egy gyülekezet. Az utolsó ponthoz érek. Mi jellemezte a szolgálatukat? Hát testvérek, ezek a cirénei és ciprusi férfiak biztosak voltak abban, hogy az üzenetük Jézusról történetileg hiteles eseményeken nyugszik. Ők Jézusról, mint Úrról beszéltek, és tudták, hogy ez a Jézus, akiről mi beszélünk, ez egy történelmi személy. Ez nagyon fontos, testvéreim. Történelmi személy. Mi nem tanmesét mesélünk, amikor Jézusról beszélünk az embereknek, hanem egy történelmi személy, történelmi cselekedeteiről. Én is arról beszélek nektek, és nektek is arról kell beszélni másoknak. Ezek az emberek tudták, hogy mi nem egy olyan Jézust hirdetünk, akit a jeruzsálemi keresztjének ötlöttek ki, találták ki, és ragasztottak rá mindenféle csodás történeteket, meg legendákat, kapcsoltak a személyhez, nem, hanem ez így volt. Ez a történeti valóság, amit mi mondunk erről a Jézusról. Manapság, testvérek, tudjátok, ez döbbenetes dolog. A teológián azt tanítják, hogy amit a Bibliában Jézusról olvasunk, az nem úgy történt. Semmi nem úgy történt. Annak nincs köze a történelemhez, amit a Bibliából olvasunk. Ez a liberális teológia nagy eredménye. Azt tanítják a lelkészeknek, hogy amit ott olvastok Jézusról, hogy meggyógyította a vakot, vagy nem tudom, föltámasztotta a naini ifjút, vagy maga is föltámadt, és felment, mindez nem történt meg. Mindez nem történt meg. Mindez csak tanmese. Most így mondom, mitosz. Aminek van valami üzenete, valami mondani, valami tartalma, ami mindig igaz, de maga az a történet, amiben le van ez az igazság téve, az maga nem úgy történt. Mint Ezópusznak van valami meséje, két állatkáról, ugye, ami természetesen nem történt meg, de azért annak a mesének van valami nagyon időszerű és nagyon aktuális, és az ókortól a nem tudom melyik korig érvényes üzenete, mondani valója. Na, ilyenek a bibliai történetek is a liberális teológusok szerint. Ahol ebbe a szellembe oktatják a lelkészeket, testvérek, már nem is tudja az ember, 50-70-80 éve. A lelkészek, testvérek, maguk nem hiszik el, hogy amit mi mondunk, az úgy volt. Izrael nem volt Egyiptomba, nem volt kivonulás. Mindez a történelemben nem történt úgy meg, ahogy le van írva a Bibliába. De van valami időszerű, örökké időszerű üzenete ezeknek a kvázi sztoriknak. Ezt kell megragadnunk, az üzenetet. Ne az, hogy történet az mellékes. Az csak egy mese, az csak egy mítosz, egy legenda. Ezek az emberek így prédikáltak, testvérek. Hát hogy lehet így prédikálni? Hogy lehetne úgy itt állnom előttetek, hogy közben én, miközben beszélek arról, hogy Jézus élt, és ezt mondta, és meghalt a keresztfán, és föltámadt, és ti megkérdezitek tőlem, hogy tisztelt, ezt tényleg hiszi? Amit mond? Akkor azt mondom, igazából nem. De nem ez a lényeg, hogy én most ezt... hanem ezeknek a sztoriknak az üzenete a lényeg. Hát én így nem tudnék prédikálni. Ők se tudtak volna, testvérek. Ezek a cirénei, ciprusi zsidó keresztjén emberek, ezeknek Jézus nem egy legenda, nem egy mitosz volt, akit valahol valakik kitaláltak, aztán tovább meséljük a kis sztorikat, hanem a történeti valóságot mondták el. És nekünk is tudni kell, hogy amikor mi Jézusról beszélünk, Jézusról teszünk tanúságot, egy történelmi személy, történelmi cselekedeteiről, nem mesét mondok innen nektek, én se. Hogy na tessék, itt van gyerekek, aztán hámozzátok már ki belőle azt a valami időszerű mondani valót a magatok számára. De hát az, hogy a többit az dobjátok el, nem is érdekes. Nem. Történelemről beszélünk. Ezek az emberek így prédikáltak. Aztán, testvérek, itt van a szolgálatukkal kapcsolatban, hogy ezek az emberek biztosak voltak abban, hogy az igazságot mondják. A valóságot, az igazságot mondják az embereknek. Ők úgy nevezik, hogy pluralista társadalomban éltek, egy sokszínű társadalomban éltek. Ott már az igazság kérdése nem is nagyon foglalkoztatta az embereket. Mert kezdték azt gondolni, hogy hát igen, mindenkinek igaza van, valahol mindenkinek igaza van. Relativizmus uralkodott, akkoriban is. És a tolerancia volt a nagy kívánalom. Toleráljuk egymás, gyerekek. Mindenkinek igaza van. Hát fogadjuk el úgy, ahogy van. Nincs egy igazság, ami az itt mindenki alkalmazkodik. Mindenkinek igaza van. Ezek az emberek, testvérek, ezek ezt nem fogadták el. Ők azt mondták, nem. Jézus az igazság. És az ő igéje az igazság. És mi úgy állunk előtetek, mint akik az igazságot hirdetjük. Mi nem az egyik lehetséges megoldást kínáljuk a sok közül, hanem az egyetlen megoldást kínáljuk. Zsidónak és pogánynak is. Aki hisz Jézusba, üdvözül, aki nem hisz, elkározik. Nem úgy, hogy mindenki a maga útja módján fog üdvözülni. Vagy Jézus által üdvözültök, vagy elkároztok. Nincs más út a mennybe. Az egyik lelkész kollégám, mai idő, azt mondja, bocsánat, hát igen, Jézus az üdvösség útja nekünk. Nekünk. Ezt nézünk rá, hogy... De hát ugye mások más úton módon üdvözülnek. Mindenki a maga vallása szerint. Különben, mondja ez a lelkész, különben még el kellene mennünk a népekhöz, az beszélni kellene mindegyiknek Jézusról. Ahogy mondom, de nagy felismerés részedről ez. Tényleg el kell mennünk. Maga Jézus mondta, hogy menjetek el, és beszéljetek az embereknek róla, mert általam van az üdvösség. Hát testvérek, elképesztő. Hát maguk a mai igehirdetők, a mai keresztények nincsenek meggyőződve arról, hogy nincs más név, amely által megtartatnánk, csak Jézus neve. Mi is azt hiszük, ti is azt hiszitek, hogy más úton is lehet üdvözülni? Mert akkor nem fogtok Jézusról beszélni senkinek. Akkor én is, ha ez így van, be is zárhatjuk a boltot. Átmegyek muzulmánba, vagy én nem tudom, mohamedánba, vagy nem tudom, mivé leszek. De testvérek, én nem hiszem, hogy van más név. Hiszem, hogy egyedül az Úr Jézus által lehet üdvözülni. Ez a történelmi személy az, aki üdvözít minket. Aki meghalt, feltámadott és él. És ha én hiszek benne, örök életem lesz, s ha nem, akkor el fogok veszni. Ez az igazság. Ma is pluralizmus van, ma is azt kívánják tőlünk, hogy legyünk relativisták, aztán toleráljunk mindenkit. Toleráljuk az összes aberráltat. Az összes erkölcstelent, az összes abnormális, mindenkit toleráljunk. Az ma a nagy ember, a nagy demokrata, aki akár még a börtönböket is kinyitná, és kiengedni az embereket, hogy csak szaladgáljanak tovább az utcán, nem kell félni tőle. Legalja népet is engedjük ki. Hát nem mi ez, hogy elnyomjuk itt a kisebbséget, meg bezárjuk a kisebbséget. Meg egyáltalán mi az, hogy mi itt bítélkezünk emberek fölött, hogy mi lopás, meg mi nem lopás, meg mi hazugság, nem? Hát legyünk konzekvensek, nyissuk ki a börtönöket Európába. Eresszük ki az összes gazembert, az összes terroristát, mindenkit. Legyünk következetesek. Ez a liberalizmus, nem? Toleráljuk egymást. Senkinek nincs igaza, mindenkinek igaza van. Mi itt állunk ebbe a világba, testvérek, és azt kell mondani, hogy nem értünk vele egyet. Mi Jézust és az ígét tartjuk az igazságnak, a valóságnak, és ezt képviseljük. Erre bátorítalak benneteket. Hát, van még pár dolog, de nem fog beleférni, hogy elmondjam. Egészen röviden. A szolgálatukat mégis jellemezte egy ilyen józanság, testvérek. Ezek az emberek nem manipuláltak. Én arra biztatlak benneteket, hogy ne manipuláljatok senkit. Ezek az emberek nem alkalmaztak mindenféle trükköket, hogy megtérítsék a pogányokat. Ne. Volt egy üzenetük, amit elmondtak, és várták, hogy az Úr majd valamit csinál általa. De mi nem akarunk ahhoz hozzátenni, hogy most akkor így, meg úgy majd mi azt meggyőzzük az embereket majd, hogy ők is higgyenek, meg nem tudom micsoda meg. Manapság egy csomó egyház, a mi egyházunk is állandóan manipulálja az embereket. A médiával, a rádióval, a tévével. Nincs az, hogy megelégszünk azzal, hogy elmondjuk a Biblia üzenetét, az evangéliumot az embereknek, s várjuk a hatást. Nem. Majd mi ráteszünk egy lapáttal. Majd mi manipulálunk. Majd mi rásegítünk. Más helyeken, testvérek, azt mondja a lelkészi parancsszó, gyerekek iskolába, szülők iskolába, iskolából templomba, mert a templom meg az iskola összetartozik. Bevonultak a templomba minden második vasárnap. Ha tetszik, ha nem. Parancs szóra. Igenis, tiszteletes úr, megyünk. Beparancsoljuk hatalmi szóval az embereket a templomba, az Isten házába. Ez jó dolog? Nem jó dolog, testvérek. Ezek az emberek nem alkalmaztak semmiféle ilyen parancsszót, erőszakot, se testi, se lelki erőszakot az embereken. Aki akar, menjen és higgyen, vagy ne higgyen. De nem fogunk senkit se az inkvizíció fegyvereivel szorongatni, hogy valahogy keresztjénné tegyük. Egy dolgunk van, se nem erővel manipulálunk, se nem sumákolva manipulálunk, hanem elmondjuk a Jézusról szóló üzenetet az embereknek. És aki hisz, az hisz, aki meg nem hisz, az nem hisz. Végül az utolsó pontom még, hogy ezek az emberek, testvérek többen voltak. Azt mondja, Ciréné és Antiochi férfiak. Na hát itt most mi is sorra kerülünk. Férfiak. Ugye. Egy testvéri közösségként együtt működő férfi csapatról van szó. Nem mintha a nőket nem szeretnénk, meg nem támogatnánk, meg elnyomnánk, nem. De férfiakról volt szó. Akik együtt voltak, az egyik jött Kürénéből, Észak-Afrikából, a másik jött Ciprusról, az egy más, teljesen más terület. Jézusban mégis egyek voltak, és együttes erővel, ima közösségben, lelki szolgáló közösségben tudtak ott állni, és bizonyságot tenni Jézusról, Antiókiában. Férfiak. férfiak testvérek, bátor emberek, egy munkában álló férfi emberek, egy látással bíróak. Eszembe jutott róluk, hogy 1956. januárjában Ecuadorba az Auca indiánoknak a földjére a dzsungelbe ment öt férfi. Öt férfi. Hogy azok a néptörzsnek, amelyik ott él, az evangéliumot hirdessék. Soha nem hallották még azok ezt Jézus nevét sem, meg semmi. És akkor mi történt velük? Mind az ötöt, amikor leszálltak vagy letett őket a helikopter, vagy nem tudom, mindegyiket lemészárolták az indiánok. Ott találták meg a holttestüket, a folyóban meg ott szanaszét. Mindegyik meghalt. De öt férfi ment, öt férfi közössége. Még mielőtt egy szót szólhattak volna, ez történt velük, de bátrak voltak, és erősek voltak, és hiszük, hogy az Úr magához vette őket. Hát majd, ha nincsenek férfiak, akkor jönnek a nők. Az egyiknek, Jim Elliotnak a felesége, pár év múlva elment ugyanoda, ugyanazokhoz az indiánokhoz. És akik megölték a férjét, azokat szerette, és oda szerette őket az Úrhoz. És ma már az Auca indiánok között egy csomó igazi keresztjén van. És hát nem tudtak mit kezdeni vele, hogy a férjét mi öltük meg. És ide jön hozzánk. Na, amikor elhallgatnak a férfiak, jönnek a nők. De itt öt férfi. Jönnek a nők egyébként, jött Molnár Mária is. Emlékeztek, Molnár Mária, nagy misszionáriusunk. 15 évet szolgált új-guineai pápuák között. További 20 misszionáriust, meg nem tudom hány németet, aztán a japánok ölték bele egy hadihajóról a tengerbe. S vértanúk lettek mindnyájan. Jönnek a Kunst Irének. Kunst Irén 1904-ben érkezett Kínába, mint első magyar női misszionárius. Mennek a nők is, mehetnek is. De itt férfiakról van szó. És az testvérek, hát legalább gondolkodjatok el rajta, férfiak. Hívő, magunkat hívőknek valló férfi testvérek. Nekünk van erre úgy elkötelezettségünk? Vagy ez az, amire nekünk már időnk nincs? Mármint, hogy a misszió. Mert nekünk erre már időnk nincs. Mert annyi dolgunk van, szóval nekünk erre, hogy az Úr dolgaivért síkra szálljunk, összefogva meg, arra már nincs. Úgy mellékesen, szőrmentén, ami marad úgy az időnkből, azt úgy oda. De egyébként nem. Pedig egy gyülekezetbe testvérek, együtt állni, férfiak, együtt emelni fel a kezeket, együtt szolgálni, egymást támogatva, egymást erősítve, a kutya kötelességünk volna. Őszinte közösségbe egymással, bátorítani egymást, együtt imádkozni. Mikor imádkoztunk együtt, férfiak? Hívő férfiak. Megszégyenítésekre mondom, ahogy Pál apostol mondja. Na, itt van azoknak a prédikátoroknak a képe előttünk, testvérek, akiket itt látunk ebben az igében, tehát elhomályosodnak, de ezért kicsit mégis ragyognak előttünk. Látjuk, hogy honnan származtak ezek az emberek, hogy őket magukat mi jellemezte, és látok a szolgálatukat mi jellemezte. Tegyen az Úr bennünket ilyen prédikátorokká. Bárcsak tenne. És azért, hogy őket olyanná tette, azért megáldott legyen az ő neve. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te fölhasználtad azokat a régi embereket a te evangéliumodnak a terjesztésében. Láttuk őket, hogy honnan jöttek, láttuk őket, hogy mi jellemezte az ő szívüket, életüket, láttuk, hogy a szolgálatukban mi volt az ő ismérvük. Ó, Urunk, téged dicsérünk az ő életük, szolgálatuk, munkájuk láttán, mert te munkálkodtál bennük, hogy ilyen emberekké legyenek, és hisszük, hogy te bennünket is ilyenekké tudsz és akarsz is tenni, hogy általunk is terjedjen a kereszténység, az igazi hit, a valódi, élő hit. Kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk, Urunk, hogy hozzád térjünk, és engedjük, hogy kiformálj bennünket, és lehessünk mi is igazi misszionáriusaid, igazi küldötteid. Kérünk téged arra, hogy bocsáss meg sokszoros mulasztásunkat, engedetlenségünket, hitetlenségeinket, némaságunkat, szentségtelenségünket. Látod, hogy mennyi nyomorúságra világít rá ez az ige a saját életembe, életünkbe. Könyörülj meg rajtunk, bocsáss meg nekünk, és ha lehet, kezd velünk újat, és add, hogy elkötelezett szolgáid lehessünk mi magunk is ebben a társadalomban, ebben a mai világban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, családjainkat, gyülekezetünket, országunkat, Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, és add, hogy ragyogjál ennek a népnek a szemei előtt, a mi szolgálataink által is. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a következőket. A gyerekhéten ott voltam egy pár napig, minden rendben volt, ma jönnek haza, ha Isten segíti őket. Hála Istennek jó idő volt, le tudták adni az anyagot is a gyerekmunkások, több-kevesebb sikerrel. Köszönjük az imádságokat, és imádkozzunk azért, hogy az Úr áldja meg a gyerekek szívében ezt a hallott üzenetet, a teremtés üzenetét. Hirdetem azt, hogy az ifjúsági hétre való jelentkezést véglegesíteni kell a fiataloknak a mai nap estéig, és utána pedig a fizetést el kellene intézni. Csészabó Andris gyűjti be a részvételi díjakat, itt van, már is lehet nála fizetni, de minél előbb, annál jobb. Szeretettel várjuk. Egyébként mondom a gyülekezetnek, hogy 47-en jelentkeztek az ifjúsági hetünkre. Tehát eddig még soha nem voltunk ennyi, nem is tudom, hogy mit csináljunk. De örülünk, azon túl, hogy örülünk, hát ezt valahogy meg is kell oldani. Majd meglátjuk, hogy hogyan. Ha valaki egyébként még tudja támogatni ezt a hetet, akkor attól adományt elfogadunk egyébként erre a célra, mert 89-en kértek szűkös anyagi lehetőségeik miatt támogatást, úgyhogy erre még kellhet adomány. Ha valaki erre szeretne adni, akkor szeretettel fogadjuk. Jó, igen, tehát ha valaki adományozni akar, akkor a legegyszerűbb, hogyha az alapítványunkba, az Isten kezében alapítványba ad. Itt van a pénztárosunk, Ildikó, a pénztárba megtalálható. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott alkalmaink közül csak a bibliórát tartjuk meg, tehát keddi bibliórára szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jövő vasárnap, ha Isten éltet minket, akkor helyettes fog szolgálni köztünk, Juhász András vállalta a helyettesítést. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek azt végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, hogy elhunyt Zakarödön nyugalmazott lelkipásztor. Június 29-én, 82 esztendős korában elszólította az Úr közülünk. Hát, jövő vasárnap, meg utána is ő jött volna helyettesíteni, meg augusztusban is, de most már máshol teljesít szolgálatot Ödi bátyánk. Elszólította őt az Úr. A temetése július 10-én, 13 órakor lesz a Hódmezővásárhelyi Ótemplomban, vagy Ótemplomból. Onnan viszik át majd a hamvait Makóra, az újvárosi református temetőbe, ahol 14:30-kor helyezik örök nyugalomra. Isten adjon békességet és vigasztalást itt maradott szeretteinek, és mi pedig adjunk hálát Ödi bácsi életéért és köztünk végzett szolgálataiért. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, az záró énekünket keressük elő, és énekeljük a 397. énekünknek az első három versét, utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! 397. első három versét énekeljük, utána pedig a himnuszunkkal zárjuk együttlétünket. Thank you. Köszönöm.